Megpróbáltam nem gondolni a kegyetlen gyilkosság pillanatára, de mégiscsak el kellett töprengenem rajta. A jelek arra utaltak, hogy a lány kábult volt ugyan, de még élt. Tehát nem holtan nyársalta fel a kerítés. A halott lány nem volt kövér, de sovány sem. Lehetett vagy 60-65 kiló. Felnéztem a lándzsára, és elborzadtam. Józsefos Isten! Micsoda ereje lehet a fickónak, ha a maga tehetetlen testet egyedül szúrta fel a lándzsa hegyére. Mivel semmi más nem láttam, hagytam, hadd verje az eső a fejemet. Amilyen kellemetlen volt korábban, annyira jól esett, mint a nedves szivacsal törölgették volna a alántékomat. Éppen tovább akartam indulni, amikor valami megállított. Egy hang. Egy szemrehányó, távoli hang. Valószínűleg a felhők közül jött, és nem hallhatta más, csak egyedül én. A bokrok alja, Lezi Száhib. Hallottam öreg barátom, Rajkumar Szín, mély éneklő orgánumát. Mire tanítottalak? A bokrok alja még akkor is megőrzi a lábnyomokat, a másút mindent összetapostak az elefántok. Ha semmit nem találsz, Lezi Száhib, nézd meg a bokrok alját. Mintha nága földön lettem volna, sok ezer kilométernyire keletre, letérdeltem a vízben fürdő kőre, és bekukkantottam a bokrok alá. Az első alatt nem láttam semmit, hiszen sűrűn benőtt a gaz. A kerítéshez legközelebb esőt azonban szerencsére körül kapálták és gerebjézték. Ennek köszönhető, hogy a gerebjézett rész közepén ott árválkodott egy egészen friss cipőnyom, bár már gyülekezni kezdett az esővíz a közepén. Valahonnan ismerős volt nekem ez a nyom, és nem is kellett sokat törnöm a fejem rajta, honnan. Ugyan annak a cipőnek az emlékét őrizte a puha föld, amelynek lenyomatát a San Juani temetőben láttam. Magától adódott át a következtetés, hogy bárki legyen is a tettes, ezen az éjszakán már második áldozatát húzta karóba. 9. Visszasétáltam az ajtóhoz, és halkan becsuktam magam mögött. A többiek éppen ebben a pillanatban bukkantak fel egy a páncélos lovagok közé ékelt oldalbejáróban. Francis levert a vizet a sapkájáról, és gondterhelten végig hordozta rajtunk a pillantását. Uraim, hozhatok valami frissítőt? Kétség kívül Seymournak volt a legnagyobb lélek jelenléte közülünk, mert mielőtt még Francis teljesen felszívódhatott volna, öblös hangon utána kiáltott. Álljon csak meg, barátom! Francis megtorpant, és visszafordult. Seymour felállt a kutkáváról, és tett néhány lépést előre. Milyen frissítőre gondol Francis? Elsőrendű gyümölcsleveket szereztünk be, uram. Ettől féltem. Viszki van? Bátorkodom felhívni a figyelmét az éjszakai órára, uram. Helyes, Francis, helyes. Egy óriás adag viszkit kérek. Én ugyanakkor át, mondta Willock. Csatlakozom, emelte fel a kezét villapradés. Kevés jéggel, mondtam én. Francis nem mondott semmit. Meghajolt és távozott. 10. Ahogy Francis eltűnt a balfenéken, tüstén megkísértett a vágy, hogy próbáljam végig gondolni az eseményeket, de a kísértés pillanatában már le is mondtam róla. A beszélgetésre, amely most kezdődött, mindenképpen oda kellett figyelnem. Tehát nem pantomim művész, szögezte le Seymour, közönséges gyilkos. Akkor ez engem is elkaphatott volna, nyögte Villa Prades. Willock végigmért a kosarast, és enyhe grimasz vágva megrázta fejét. Nincs olyan magas lándzsa, amire maga felférne. Talán, ha térdelne közben, mondta Seymour. Villa Prades idegesen összerándult. Nem tudnának valami megnyugtatóbb dologról beszélni? Dehogy nem, mondta Seymour. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy mi vagyunk a 10 kicsi néger. Egyszer csak elkezdünk majd fogyni. Willock Seymourra szegezte jeges pillantását. Nem szólt semmit. A fogorvos összekulcsolta a kezét a térden, és folytatta. Figyeljenek csak ide! Van egy pasas, aki ki akar nyírni bennünket. Mondjuk ez a Vladimir Tédrék. Elhatározta, összegyűjt bennünket a kastélyában, hogy kiélvezhesse halálfélelmünket. Látni akarja, amit reszkedtünk a rettegéstől. Magának elment az esze ember. A lépcső feljárón tagba szakadt alak, mellett egy magas vékonyabb. Jeff Holland és Jack Mergüli. 11. Seymour felhúzta szemöldökét, és hívogatóan feléjük intett. Jöjjenek csak, barátaim! Maguk is halálra ítéltek? Jeff Holland szájából kialudt szivar medett előre, olyan arckifejezéssel bámult Seymourra, mint az a szakszervezeti vezető, aki percekkel korábban értesült csak róla, hogy feloszlatták a szakszervezetét. Jeff elindult a lépcsőn lefelé, a szép szőke férfias arcú Jack viszont a lépcsőn maradt. Rákönyökölt a korlátra, és érdeklődve figyelt bennünket. Jeff leballagott közénk, kivette a szivart a szájából, és Seymour orra elé állt. Hogy értette, hogy halálra ítéltek vagyunk? Seymour nem látszott, hogy megijesztette volna a Jeffből áradó agresszivitás. Úgy gondoltam, hogy esetleg a hóhéraink is lehetnének. Nem tudhatom ugyanis, nem öne, Mr. Drake, vagy az az úr, ott fenn a lépcsőn. Jeff megcsóválta a fejét, és megenyhült az arcára fagyott támadókedv. Én nem, az biztos. A nevem Jeff Holland, ő pedig Jack Margury. Seymour egyszerűen csak biccentett. Villa Prades azonban elragadtatottan felkiáltott. Ön rendezte a vámpir éjszakáját, uram Isten! Micsoda film volt, egy csajjal voltam, de teljesen kiütött a filmje. Érdekes, filmen nem izgat annyira a vér, csak a valóságban nem bírom. Jézusom, ott a lépcsőn az Mr. Margury. Jack boldogan vigyorgott, s végre méltóztatott leereszkedni közénk. Seymour mosolyogva nyújtotta felé a kezét. Üdvözlöm, Mr. Margury, nem vagyok nagy moziba járó, de tévén többször is láttam már önt, igazán nagyszerű színész. Tekintettem villokra tévedt. A szürke szemű nyugodt férfi csendben áldogált, egyikünkről, másikunkra irányítva a pillantását, mint ha örökre az eszébe akarná vésni az arcunkat. Az a helyzet, Mr. Holland és Mr. Margury, hogy az előbb történt valami, ami, hogy úgy mondjam, kissé felzaklatta kedélyeket. Elfogyott a viski a házban? Szerencsére nem. Az ördögbe is. Erről jut eszembe. Hol piszmog Francis? Nem Mr. Holland, másról van szó. És pedig megöltek valakit odakint. Jack, a kedves markáns képű Jack, szája elé kapta kezét, és tompán feljajdult. Nem! Sajnos ez az igazság. Jeff lassan letett a szivarját a kútkávájára, és ennyi remegő kézzel megvakarta tarkóját. Kit öltek meg? Egy ismeretlen mulat nőt. Hogyan? Felszúrták a kerítésre. Jack behunyt a szemét, és olyan erővel rogyott a kőpadlóra, hogy azt hittem beszakad alatta. Ebben a pillanatban nyílott az ajtó, s hatalmas tálcával a kezében besétált közénk Francis. Soha jobbkor nem hozhatta volna viszkit. 12. Néhány pillanatig nem hallatszott más, csak elragadtatott sóhajok, aztán az üres vagy félig űrült poharak koppanása tálcán. Jeff volt az első, aki megszólalt. Mit történik itt? Mr. Seymournak az a véleménye, hogy megismétlődik a 10 kicsi néger esete. Ez a titokzatos Mr. Drake ide hívott, vagy jobban mondva, ide csalt bennünket, hogy végezzen velünk, mondtam. Jeff tiltakozni akar, de Villok megelőzte. Nem látnak maguk rémeket? Nem tetszett a kérdése. Mint ahogy a pasas sem. Nem kedvelem, ha ennyire világos szeme van valakinek. De legalábbis férfiban nem. És a halott nő a nyárson? Kérdezte Villa Prades. Lehetett véletlen is. Véletlen szerencsétlenség. Igazán? A lisztes képi pasas. Persze lehet, hogy nem is volt lisztes képe, esetleg csak az ijegységtől volt fehér. Nos, ő és a csaj lerobbantak valahol a kocsijukkal a kastély környékén. Meghallották a rádiójukon, hogy itt a hurikán a fejük felett, megpillantották a kastély fényeit, és errefelé igyekeztek. Megálltak, az árt vaskapu előtt megpróbáltak csengetni, de nem csengettek, mondta Seymour. Lehet, hogy csak nem hallották ideben. Kinek kell kinyitni a kaput, ha szól a csengő, Francis? Francis keze megállt a levegőben, ahogy az üres poharakat rakosgatta. Alig, ha nem nekem? Hogy alig, ha nem? A kapu nem volt becsukva, uram. Seymour kiitt a maradék italát, s rátette a tálcára poharát. Hát ez nem megy, Mr. Willock. Bár értem, mire céloz. A kapu csukva volt, a lány felmászott a tetejére, természetesen a lisztes képű segített neki, hogy így jussanak be a kertbe. A lány megcsúszott, felnyársalta magát, a fickó még rémületében elrohan, azóta már árkon, bokron túljár, és addig fut rohan, amíg a hurrikán fel nem kapja, és bele nem ejt egy pöcek gödörbe. Így gondolta? Willock megvonta a vállát. Hát, ha nem is szó szerint, de ez lett volna a lényege. Akkor ezt simán elvethetjük. Jeff visszarakta a szivarját a szájába, és Willock Pradeshez fordult. Mondja csak el nekem is, hogyan nézett ki az a fickó. A kosárlabdázó felriadt révületéből, és megrázta fejét. Hogyan? Vékony? Talán középtermetű? Az arca, mintha ki lett volna messzelve? Erősen előreugró fogai voltak, és fekete estély ruhát viselt. Fehér sállal a nyakán. A cipőjére nem emlékszik? Willock Pradesh összehúzta szemét, gondolkodott, aztán megvonta a vállát. Csillogott. Erősen csillogott a lámpafényben, amikor fellépett a kerítés alapzatára, hogy a lányt. Érdekes volt megfigyelni, milyen gyakran és intenzíven kapja el a rosszulét. Most is csak hápogott, le kellett ülnie a kutkávára, hogy el ne veszítse az eszméletét. Tehát középtermetű volt, fehér arcú, fekete ruhát viselt, sejem, sálat és lakcipőt. Igazán kíváncsi lennék, kire illik ez a személyleírás? Sajnálatos módon alig, ha nem rám. Villám gyorsan a bejárati ajtó felé fordultunk. Vékony, közép termetű, ázott, fekete ruhát, fehér sejemsálat és lakcipőt viselő férfi állt az ajtóban. Kissé előre ugró fogai voltak, s volt valami fenyegető a mosolyában, hogy felénk lengette ázott, óriás gombára emlékeztető kalapját. Jó estét, uraim! Szegény vándor kopogtat éjszakai szállásért. Akkora jelenet volt, hogy még a sokat tapasztalt Jeff és a szép arcú Jack is megirigyelhették volna. 13. Seymour tért először magához, miközben hiába kapkodott egy újabb viszki után. Már csak üres poharak sorakoztak Francis tálcáján. Maga kicsoda! A lenyalt hajú fehér arcú férfi szapora léptekkel odagyalogolt hozzánk, megállt tőlünk néhány lépésnyire, meghajult, s mint középkori francia lovagok, meglengett a kalapját. Még egyszer szép jó estét, hogy ki vagyok? Hát maguk nem tudják. A lakcipős megjelenése felrázta az éppen ügyeletes rosszul lévőket is. Willock Pradesh felállt, és félig tátott szájjal bámulta az ismeretlen férfit. Jack óvatosan lépett néhányat felfelé a lépcsőn. Seymour kérdőn Francisra nézett, aki alig észrevehetlen nemet intett. Seymour szokása szerint összerántotta a szemöldökét, és a zsebébe dugta a jobb kezét. Biztos voltam benne, hogy a revolverét markolásza. Úgy van, nem tudjuk, de szeretnénk megtudni. Jó vicc. Hát persze, hogy megmondom. Én vagyok a bolond festő. Még egyszer meglengette a kalapját, és bókolt hozzá, majd várakozóan ránk nézett, mint a tapsot várt volna érte. Addig mosolygott, amíg csak le nem hervadt a mosoly az arcáról, hogy döbbent, hitetlenség foglalja el a helyét. Maguk? Maguk valóban nem tudják, hogy ki vagyok? Lehetséges ez? Lehetséges, viccente Jeff. Sőt, annyira lehetséges, hogy az már biztosnak mondható. Tehát maga festő? A bolond festő. San Juanban lakik? Hol másutt? Már egy éve. Amióta csak felfedeztem a világnak ezt a csodálatos paradicsomi kis szegletét, uraim, rikkantott patetikus eufóriával, és kitárt a karját. Én vagyok a 20. század végének Gauguinje. Elmenekültem a civilizáció elől, fúj, elegem volt belőle. Csak a természet mél a szépsége. Még egy adag viszki, uraim? Jeff összerezzent, és Francisra bámult. Tudja mit? Ne adagozzon itt össze-vissza! Hozzon néhány üveggel, oké? Francis rosszallóan csóvált a fejét, de engedelmesen elindult az ajtó felé. Mit fest? Kérdezte álmosan Willock. Tájat? Teheneket? Jeff lepottyanó szivarja után kapott. Mit? teheneket, lila teheneket. Hol? Mindenütt. A természetben, bárhol. És izé, miért éppen lilát? Mert az én szememben a lila szín, a szabadság szimbóluma. De hiszen nincs lila tehén a valóságban. Dehogy nincs, mondta el.